Langdon minden eddiginél tágabbra nyitotta a szemét. Csak nem gondolja, lihegte. Hogy a gyilkos itt volt? Azt nem. De jókkal hiszem, hogy egy itt tartózkodó úriember aznap éjjel a Monreposz irányába sétált, és lehet, hogy látott valamit, ami számára lényegtelen volt, de nekem hasznos lehet. Az igazgatónő olyan tudálékosan bólintott, mint aki tökéletesen, járatosan nyomozói logika útvesztőiben. Nagyon jól értem. Lássuk csak, kik is tartózkodtak akkor itt. Homlokát ráncolta, nyilvánvalóan végigfutott a neveken, és memóriáját felfrissítendő, az ujjain is kiszámolta. Swan kapitány, Mr. Elkins, Bryant őrnagy és az öreg Mr. Benson. Nem, uram, azt hiszem, egyikük sem távozott aznap este. Észrevette volna, ha valamelyikük elmegy? Ó, igen, uram. Tudja, nagyon szokatlan lenne. Az urak persze elmennek vacsorázni, de azután már sehova sem mennek. Mert ugyebár nincs is hová menni. Abbott's Cross egyetlen vonzereje a golf volt. Semmi más. Így van, Poirot egyetértett. Tehát, ha jól emlékszik, mademoiselle, senki sem távozott innen aznap este. England százados és a felesége elmentek vacsorázni. Poirot a fejét rázta. Én nem ilyesmire gondolok. Próbálkozom a másik szállodával. Mitrő, ugye az az? Ó, a Mitrő, mondta Miss Langdon. Onnan persze akárki elmehetett este. Hangjából tévedhetetlenül enyhelenézést vélt Poirot kicsendülni, és tapintatosan távozott. 10 perccel később ugyanez a jelenet játszódott le a Mitrő rideg igazgatónőjével, Miss Cole-lal. Az állomás közelében fekvő szálloda szerényebb volt, árai alacsonyabbak. Ha jól emlékszem, aznap az egyik vendégünk késő éjjel úgy fél egy körül tért haza. Elég gyakran tett esti sétát. Korábban is elment egyszer vagy kétszer. Lássuk csak, hogy is hívták. E pillanatban nem emlékszem. Maga elé húzta a nagy nyilvántartókönyvet, és lapozgatni kezdett benne. 19-e, 20-a, 21-e, 22-e. Á, itt van. Naylor. Humphrey Naylor százados. Korábban is lakott már itt? Jól ismeri? Úgy 2 hete lakott már itt. Emlékszem, akkor is kiment este. Azért jött, hogy golfozzon? Feltételezem, hogy igen. A legtöbb úr azért jár ide. Milyen igaz, mondta Poirot. Most, mademoiselle, szívből köszönöm, és jó napot kívánok. Töprengő arccal tért vissza Monreposzba. Egyszer-kétszer kivett a zsebéből valamit, és megnézte. Meg kell tenni, mormolta magában, amilyen gyorsan csak lehet. A házba érve első dolga volt, hogy Parsonst megkérdezze, hol találja Miss Melgrave-et. Megtudta, hogy a kisebbik dolgozószobában intézi Lady Estrell levelezését. A kis dolgozószobát könnyen megtalálta. Lily Melgrave az ablak melletti íróasztalnál ülve írogatott. Senki más nem tartózkodott a szobában. Poirot gondosan becsukta maga mögött az ajtót, és a lány felé közeledett. Lenne szíves néhány percet nekem áldozni, mademoiselle? Természetesen. Lily Melgrave félretette a papírokat, és Poirot felé fordult. Miben lehetek segítségére? Ha jól tudom, a tragédia estéjén, amikor Lady Estrell a férjéhez ment, maga mademoiselle lefeküdt aludni. Így volt? Lily Melgrave bólintott. Nem jött le véletlenül még egyszer? A lány nemet intett. Mademoiselle, úgy hiszem, azt mondta, hogy akkor este egyszer sem fordult meg a toronyszobában. Nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna, de ami azt illeti, ez az igazság. Akkor este nem jártam a toronyszobában. Poirot felvonta a szemöldökét. Érdekes, mormolta. Hogy érti ezt? Nagyon érdekes, morogta ismét Hercule Poirot. Akkor mit mond erről? Zsebéből foltos zöld szifon darabkát húzott elő, és felmutatta. A lány arc kifejezése nem változott, de Poirot inkább érezte, mint hallotta, hogy élesen beszívja a levegőt. Nem értem, Poirot. Tudomásom szerint aznap este zöld szifon ruhát viselt. Ez a darabka, koppintott rá, abból a ruhából szakadt ki. És maga a toronyszobában találta? Kérdezte élesen a lány. Pontosan hol? Hercule Poirot a mennyezetre bámult. E pillanatban maradjunk annyiban, hogy a toronyszobában. Most először szökött félelem a lány szemébe, száját szóra nyitotta, de nem szólalt meg. Poirot a kis fehér kezeket nézte, amelyek az asztal szélébe kapaszkodtak. Nem tudom, bementem-e a toronyszobába aznap este, töprengett. Úgy értem, vacsora előtt. Nem hiszem, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. Ha ez az anyagdarabka mindvégig a toronyszobában volt, nagyon furcsa, hogy a rendőrség nem talált rá azonnal. A rendőrség, mondta a kisember, nem gondol mind arra, amire Hercule Poirot. Lehet, hogy közvetlenül vacsora előtt egy percre beszaladtam, töprengett tovább Lily Melgrave. Vagy az is lehet, hogy előző este történt. Akkor is ugyanezt a ruhát viseltem. Igen, majdnem biztos vagyok benne, hogy előző este történt. Én nem így gondolom, mondta higgadtan Poirot. Miért nem? Poirot lassan ingatta a fejét. Miért maga mit gondol? Suttogta a lány. Előrehajult, rámerett, arca halott sápat lett. Nem veszi észre, mademoiselle, hogy ez az anyagdarabka foltos? Nem kétséges, hogy a folt emberi vér. Azt akarom mondani, mademoiselle, hogy maga a büntény után járt a toronyszobában, nem előtte. Azt hiszem, jól tenné, ha a teljes igazat mondaná el nekem, nehogy bajba kerüljön. Az emberke felállt, mutató ujját szigorúan a lányra helyezte. Hogy jött rá? Hebegett Lili. Nem számít, mademoiselle. Én, Hercule Poirot, tudom. Mindent tudok Humphrey Naylor századosról, és arról, hogy aznap este kisurrant, hogy vele találkozzék. Lili a karjára hajtotta a fejét, és zokogásban tört ki. Poirot azonnal szelídebb húrokat pengetett. No, no, kicsikém, veregette a lány vállát. Nem szabad kétségbe esni. Hercule Poirot nem lehet félrevezetni. Amint erre rájön, vége minden bajnak. És most szépen mondja el az egészet. Ugye elmondja Poirot papának? Nem az történt, amire maga gondol. A bátyám, Humphrey, hozzá se nyúlt. A bátyja? Szóval így állunk. Most, ha nem akarja, hogy őt gyanúsítsák, most mondjon el szépen sorjában mindent. Lili felegyenesedett, haját hátra simította. Egy-két pillanat múlva halk, de tiszta hangon beszélni kezdett. Elmondom az igazat, Emporó. Most már látom, hogy ostobaság lenne bármi más tenni. Az igazi nevem Lili Naylor, és Humphrey az egyetlen testvérem. Néhány évvel ezelőtt Afrikában járt, és felfedezett egy aranybányát, jobban mondva aranylelőhelyet. Ezt a részét pontosan nem tudom, mert nem értek a technikai részletekhez, de a lényeg a következő. Nagyon nagy vállalkozásnak ígérkezett, és Humphrey hazatért, kezében Sir Robin Estrelhez címezett levelekkel, abban a reményben, hogy felkelti az érdeklődését. A jogi részét most sem értem, de úgy tudom, hogy Sir Robin kiküldött egy szakértőt, majd közölte a fivéremmel, hogy a szakértő kedvezőtlenül nyilatkozott, és hogy Humphrey alaposan mellé fogott. Fivérem kutató útra indult Afrika belsejébe, és egy időre eltűnt. Feltételezték, hogy az expedícióval együtt ő is oda veszett. Nem sokkal ezután vállalat jött létre a Palál aranylelőhely kiaknázására. Amikor fivérem hazatért, azonnal arra a következtetésre jutott, hogy ez az aranymező azonos azzal, amit ő felfedezett. Sir Robin Estrelnek látszólag semmi köze nem volt ahhoz a vállalathoz, amely az aranymezőre bukkant, de a fivérem nem hitt neki. Meggyőződése volt, hogy Sir Robin szándékosan félrevezette. Egyre dühösebb és boldogtalanabb lett. Nekünk nincs senkink, Empoirot, és minthogy szükségessé vált, hogy magam keressem meg a kenyerem, arra gondoltam, hogy itt szerzek állást, és megpróbálom kideríteni, van-e kapcsolat Sir Robin és a Pala aranymezők között. Kézenfekvő okból álnevet használtam, és őszintén megvallom, az ajánlólevelet is hamisítottam. Sokan jelentkeztek erre az állásra. Többségüknek jobb képesítése volt, mint nekem, ezért, hát, gyönyörű ajánlólevelet írtam Pat Shire grófnője nevében, akiről tudtam, hogy Amerikába utazott. Gondoltam, egy grófnő nagy hatással lesz Lady Estrelre, és nem is csalódtam. Azonnal alkalmazott. Azóta végzem ezt az utálatos feladatot, a kémkedést. Egészen az utóbbi ideig sikertelenül. Sir Robin nem az a fajta, aki kibeszéli az üzleti titkait, de amikor Victor Estrel hazatért Afrikából, Sir Robin kevésbé vigyázott a nyelvére, és kezdtem hinni, hogy Humphrey végül is nem tévedett. Fivérem körülbelül két héttel a gyilkosság előtt ideutazott, és én kilopóztam a házból, hogy éjszaka titokban találkozzam vele. Elmeséltem, hogy miket mondott Victor Estrel, és a bátyám nagyon izgatott lett, és biztosított, hogy helyes nyomon járok. Ezután azonban rosszra fordultak a dolgok. Valaki meglátott, amikor kisúrrantam, és jelentette Sir Robinnek. Gyanakodni kezdett, előásta az ajánlólevelemet, és rájött, hogy hamisítvány. A gyilkosság napján beütött a krach. Gondolom, Sir Robin azt hitte, hogy a felesége ékszereire pályázom. Bármit gyanított is, nem akarta, hogy továbbra is itt maradjak, noha belement, hogy a hamis ajánlólevél miatt nem tesz feljelentést. Lady Estrel mindvégig szilárdan mellettem állt, és keményen szembeszállt a férjével. Elhallgatott. Poirot nagyon komor arcot vágott. És most, mademoiselle, elérkeztünk a gyilkosság éjszakájához. Lili nagyot nyelt és bólintott. Azzal kezdtem, hogy a fivérem megint lejött, és úgy intéztem, hogy kilopózhassak és ismét találkozzunk. Ahogy mondtam, felmentem a szobámba, de nem feküdtem le. Helyett megvártam, amíg úgy véltem, már mindenki alszik, lesúrantam a lépcsőn, és kimentem az oldalbejáraton. Találkoztam Humphreyval, és néhány sietős mondattal közöltem, hogy eddig mi történt. Elmondtam neki, hogy véleményem szerint az őt érdeklő papírok Sir Ruben széfjében vannak a toronyszobában, és megállapodtunk, hogy végső elkeseredett kísérletként még az éjjel megpróbáljuk megszerezni. Nekem kellett előre mennem, megállapítani, hogy tiszta a levegő. Az oldalajtón belépve hallottam, hogy éjfél düd a templom torony órája. Félúton a toronyszobába vezető lépcsőn esésrobaját hallottam és egy kiáltást. Úristen! Egy-két perccel később nyílt a toronyszoba ajtaja, és Charles Leverson lépett ki. A holdfénynél tisztán láttam az arcát. Én a lépcső alatti sötét szobba húzódtam. Így ő nem látott engem. Egy pillanatig ott tántorgott, és rémesen nézett ki, mintha hallgatózott volna. Majd nagy erőfeszítéssel összeszedte magát, kinyitotta a toronyszoba ajtaját, és valami olyasmit szólt be, hogy nem történt semmi baj. A hangja kedélyes, fesztelen volt, de arca meghazudtolta. Még egy percig várt, és lassan felvánszorgott a másik lépcsőn, és eltűnt. Amikor elment, egy-két percig vártam, majd a toronyszoba ajtajához lopóztam. Az volt az érzésem, hogy valami tragikus dolog történt. A mennyezeti lámpa nem égett, de az asztali lámpa igen, és a fényénél megláttam az íróasztal mellett fekvő Sir Robent. Nem tudom, hogy el sikerült, de összeszedtem magam, oda mentem és mellé térdeltem. Azonnal láttam, hogy halott. Hátulról ütötték le, és azt is észrevettem, hogy nemrég halhatott meg. Megérintettem a kezét, még langyos volt. Szörnyű volt Empoirot, szörnyű! Az emlék megborzongatta, és azután nézett rá élesen Poirot. Lily Margaret bólintott. Igen, tudom, hogy mire gondol, hogy miért nem viasztottam a házat. Tudom, meg kellett volna tennem, de a holttest mellett térdelve villámként hasított belém, hogy a Sir Rubennel folytatott vitám, titkos találkozásom Humphreyval, és az, hogy el akarnak küldeni a háztól, végzetes gyanúba keverhet. Azt mondják majd, hogy beengedtem Humphreyt, és hogy a fivérem bosszúból megölte Sir Robent. Senki sem hitt volna nekem, ha azt állítom, hogy láttam onnan kijönni Charles Leversont. Rémes voltam Poirot. Ott térdeltem, és gondolkodtam, és gondolkodtam, és addig gondolkodtam, amíg végleg elhagyott a bátorság. Azután észrevettem a kulcskarikát, amely zuhantában kiesett Sir Robin zsebéből. Közte volt a szép kulcsa is. A kombinációt ismertem, Lady Estwell egyszer a fülem hallatára említette. A széfhez mentem, kinyitottam, és végignéztem a papírokat. Végül megtaláltam, amit kerestem. Humphreynak tökéletesen igaza volt. Sir Robin állt a pal aranybánya mögött. Szándékosan becsapta Humphreyt. Ez még inkább súlyosbította a helyzetet. Tökéletes indítékul szolgált volna arra, hogy igenis Humphrey követte el a gyilkosságot. A papírokat visszatettem a széfbe, benne hagytam a kulcsot, és egyenesen felmentem a szobámba. Reggel, amikor a szobalány felfedezte a holttestet, ugyanolyan döbbenetet és meglepetést mutattam, mint bárki más. Elhallgatott és könyörgő tekintettel nézett Poirotra. Ugye hisz nekem, Poirot? Ó, mondja, hogy hisz nekem. Hiszek magának, mademoiselle. Sok mindent megmagyarázott, ami fejtörést okozott nekem. Például azt, hogy mélységesen meg van győződve róla, Charles Leverson a bűnös, és ugyanakkor milyen határozottan próbált eltéríteni attól, hogy ide jöjjek. Lily bólintott. Féltem magától, vallotta be nyíltan. Lady Estwell nem tudhatta, amit én, hogy Charles a bűnös, és én egy szót sem szólhattam. A kilátástalan helyzet ellenére reméltem, hogy visszautasítja a megbízást. Lehet, hogy így tettem volna, mondta Poirot szárazon. Ha nem réle magáról, az aggodalom. Lily gyorsan felpillantott, ajka remegett. És most, Poirot, mit fog tenni? Ami magát illeti, mademoiselle, semmit. Elhiszem és elfogadom, amit mondott. A következő lépés, Londonba utazom, és felkeresem Miller felügyelőt. És azután, kérdezte Lily, azután majd meglátjuk. Az ajtón kívül Poirot még egyszer megnézte a foltos zöld szifondarabkát. Hercule Poirot találékonysága káprázatos, mormolta önelégülten. Minor felügyelő nem nagyon kedvelte M. Hercule Poirot. Nem tartozott a járt felügyelőinek azon kis csoportjába, amely szívesen vette a kis belga együttműködését. Ahogy sokszor megjegyezte, Hercule Poirot felfújják egy szalmaszálon. De a mostani ügy igencsak magabiztossá tette. Ennél fogva jókedvűen üdvözölte Poirot. Lady Estwell megbízásából dolgozik? Ez esetben teljesen hiába. Akkor hát semmi kétség nem merült fel. Miller kacsintott. Soha ennél tisztább ügyet, kivéve, ha tett helyen kapjuk rajta a gyilkost. Mr. Leverson tehát vallomást tett. Jobban tette volna, ha befogja a száját, mondta Miller. Állandóan azt hajtogatja, hogy egyenesen a szobájába ment, a nagybátyának a közelében sem járt. Ordít róla, hogy hazudik. Nem kétséges, hogy a bizonyítékok ellene szólnak, murmolta Poirot. Milyennek látja ezt a fiatalembert?
Egy kis hülye nyavajás.
Gyenge jellem? A felügyelő bólintott. Akkor alig ha hihető, hogy egy effajta fiatalembernek lenne elég bátorsága, hogy egy ilyen bűntényt elkövessen. A felügyelő egyetértett. Látszatra nem, de az ég áldja meg magát, nagyon sokszor akadt ilyen ügyem. Sarokba szorítanak egy ilyen gyenge, tékozó fiatalembert, egy pohárral többet hajt fel a kelleténél, és rövid időre tűzokádó sárkánnyá válik. Egy sarokba szorított gyenge férfi veszedelmesebb, mint egy erős. Ez igaz? Igen, igaz, amit mond. Miller még jobban felengedett. Persze, magának igaza van, nem Poirot. Maga ezért kapja a tiszteletdíját, és természetesen úgy kell tennie, mintha megvizsgálna a bizonyítékokat, hogy a lédit kielégítse. Megértem. A megértése szinte páratlan, mormolta Poirot, és távozott. Következő útja Charles Leverstone-t képviselő ügyvédhez vezetett. Mr. Mayhew szikár, száraz, óvatos úriember volt. Fenntartással fogadta Poirot. A nyomozónak azonban megvolt a maga módszere, hogy bizalmat keltsen. 10 percen belül már barátságosan beszélgettek. Szeretném, ha tudná, mondta Poirot, hogy ebben az esetben kizárólag Mr. Leverstone érdekében munkálkodom. Ez Lady Estelle óhaja. Meggyőződése, hogy Charles ártatlan. Igen, igen, persze, mondta kedvetlenül Mr. Mayhew. Poirot szeme ravaszul csillogott. Ön talán nem tulajdonít túl nagy fontosságot Lady Estelle véleményének? Lehet, hogy holnap ugyanilyen biztos lesz a bűnösségében, mondta savanyúan az ügyvéd. Kétségtelen, hogy a Lady ösztönös megértése nem bizonyíték, értett egyet Poirot. És látszatra minden a szegény fiatalember ellen szól. Kár, hogy a rendőrségnek azt mondta, amit mondott, vélte az ügyvéd. Nem használ neki, ha ahhoz a meséhez ragaszkodik. Magával beszélve is ragaszkodott hozzá, érteklődött Poirot. Mayhew bólintott. Juttányit sem változtat rajta. Úgy ismételgeti, mint egy papagáj. És ez az, ami a belévetett hitét megrendíti, töprengett Poirot. Ah, ne is tagadja, tette hozzá Filton felemelt kézzel. Világosan látom, szíve mélyén meg van győződve a bűnösségéről. De most hallgasson rám, Hercule Poirotra. Most én terjesztem elő az ügyet. Ez a fiatalember hazatér, miután számtalan koktélt és jó néhány viszkit megivott. Tele van azzal, amit maguk szeszből merített bátorságnak hívnak. Ilyen hangulatban nyitja ki a főbejárat ajtaját, és bizonytalan léptekkel elindul a toronyszobába, benéz az ajtón, és a haloványfényben meglátja az asztalra borult Lord Estwellt. Mr. Leverstone tele van, mint mondám, szeszből merített bátorsággal. Nekivadul, alaposan megmondja a véleményét a nagybátyjának. Egyre csak sértegeti, és minél kevésbé kap választ, annál inkább felbátorodik, ismételgeti önmagát, minden egyes alkalommal egyre hangosabban. De végül a nagybátyja hallgatása nyugtalansággal tölti el. Közelebb megy, kezét a vállára teszi, és az érintésre az alak roncscsomóként a földre zuhan. M. Leverstone egy pillanat alatt kilózanodik. A szék nagy robajjal felborul. Leverstone Sir Robin fölé hajol. Rájön, hogy mi történt, a kezét nézi, csupa meleg, vörös folyadék. Pánikba esik, a föld minden kincsét odaadná, ha visszaszívhatná az ajkáról elröppent az egész házban visszhangzó kiáltást. Gépiesen felemegy a széket, kisiet az ajtón és hallgatózik. Mintha hangot hallana. Azonnal automatikusan úgy tesz, mintha a nyitott ajtón át nagybátyjához beszélne. A hallani vélt hang nem ismétlődik. Meggyőződése, hogy tévedett. Minden csendes. Belopózik a szobájába, és azonnal felmerül benne. Mennyivel jobb lenne, ha azt állítaná, hogy éjjel a nagybátyja közelében sem járt. Ezt a mesét adja le. Emlékszik, ugye, hogy Persons akkoriban egy szót se szólt arról, amit hallott. Amikor megteszi, M. Leverson számára már túl késő ahhoz, hogy beszámolóján változtasson. Ostoba és makacs, és ragaszkodik a maga változatához. Mondja, monsieur, nem lehetséges, hogy így történt? De igen, válaszolta az ügyvéd. Úgy maga felvázolja, lehetségesnek tűnik. Poirot felállt. Magának módjában áll beszélni Leversonnal. Adja elő a történetet úgy, ahogyan én elmondtam, és kérdezze meg, igaz-e? Poirot az utcán leintett egy taxit. Harley Street 348, mondta a sofőrnek. Poirot Londonba utazása meglepetésként érte Lady Estwellt, mert a kisember meg sem említette, hogy mit szándékozik tenni. Egy napig volt távol. Amikor visszatért, Persons közölte, hogy Lady Estwell lehetőleg azonnal látni akarja. Poirot a buduárjában kereste fel a hölgyet. A panlagon feküdt. Feje alatt tenyérdek párna. Meglepően betegnek és nyúzottnak látszott. Sokkal rosszabbul nézett ki, mint Poirot első látogatása alkalmával. Szóval visszajöttem, Poirot. Vissza, madam. Londonban járt? Poirot bólintott. Nem közölte, hogy elmegy, szólt rá élesen. Ezer bocsánat, madam, hibáztam, szóval nem kellett volna. Legközelebb ugyanezt fogja tenni, szakította félbe Lady Estelle ravaszkás humorral. A maga mottója először cselekedj és azután magyarázkodj. Talán ugyanez volt madam mottója is, kérdezte Poirot csillogó szemmel. Hébe-hóba talán, vallotta be a hölgy. Minek ment fel Londonba? Gondolom, most már elárulhatja. Beszéltem a jó öreg Miller felügyelővel és a kiváló Mr. Mayhew-val. Lady Estelle Poirot arcát fürkészte. És most mit gondol? Kérdezte lassan. Poirot szilárdan állta a tekintetét. Azt, hogy felmerült a lehetőség, Charles Leveson ártatlan, mondta ünnepélyesen. Lady Estelle majdnem felugrott a díványról, két párna padlóra esett. Akkor nekem volt igazam, madam. Azt mondtam, lehetőség, nem több. Poirot hangjában volt valami, amitől a Lady megriadt. Félkönyékre támaszkodva, áthatóan nézte a nyomozót. Tehetek valamit? Kérdezte. Igen, bólintott Poirot. Elmondhatja nekem, hogy miért gyanúsítja Owen Trefusiszt. Mondtam már, tudom. Ez minden. Ez sajnos nem elég, mondta szemtelenül Poirot. Emlékezzen vissza a végzetes estére, madam. Minden részletre, minden apró eseményre, a titkárra. Mire figyelt fel, mit vett észre rajta? Én, Hercule Poirot, állítom, hogy valaminek lennie kellett. Lady Estelle a fejét rázta. Akkor este alig vettem észre őt, és semmiképpen sem gondoltam rá. Valami más foglalkoztatta? Igen. Férje ellenséges érzulata Lily Margrave iránt? Igen, bólintott Lady Estelle. Maga erről is tud, M. Poirot. Én mindenről tudok, jelentette ki nevetséges fensőbbséggel a kisember. Kedvelem Lili Tempoáról. Saját szemével láthatta. Robin nagy jelenetet rendezett valami ajánlólevél miatt. Figyeljen ide. Nem állítom, hogy nem csalt. Igenis hamisította az ajánlólevelet. De az ég áldja meg, a régi szép időkben én gyakran sokkal rosszabbat is elkövettem. Ahhoz, hogy az ember egy színházigazgató befűzzön, mindenféle trükköt kellett elkövetnie. Annak idején nem volt olyasmi, amit ne írtam, mondtam, vagy tettem volna. Lilinek kellett ez a munka. Ezért ügyeskedett, és... Hát nem mindig járt egyenes úton. A férfiak olyan ostobák tudnak lenni. Ruben akkora balhét csapott, mintha Lili milliókat sikkasztott volna a bankban. Egész este rémesen aggódtam, mert noha végül általában én kerekedtem felül, szegény drága Ruben időnként nagyon csökönyös tudott lenni. Ezért persze nem volt időm figyelni a titkár. Nem mintha egyébként észrevenném Mr. Trefusiszt. Ő egyszerűen ott van. És ez minden. Ezt én is észrevettem, mondta Poirot. Nem olyan személyiség, aki feltűnik, aki ragyog, aki magára vonja a figyelmet. Nem, mondta Lady Estelle, nem olyan, mint Viktor. M. Viktor Estelle, úgy mondanám, robbanékony. Remek jellemzés, robban, ahová lép, olyan, mint egy petárda. Gondolom, kicsit heves vérmérsékletű. Ha felhúzzák maga az ördög, de én nem félek tőle, ugat, de nem harap. Poirot a mennyezetet nézte. És a titkár aznap esti viselkedéséről semmit se tud? Mondom magának, tudom, hogy ő a gyilkos. Ösztön. Női ösztön. Nem juttat akasztófára valakit, mondta Poirot. Mi több, nem ment meg egy másikat a bitótól. Lady Estelle, ha őszintén hiszi, hogy Mr. Leveson ártatlan, és a titkár elleni gyanúja megalapozott, belemenne egy kísérletbe? Miféle kísérletbe? Kérdezte gyanakodva a hölgy. Megengedné, hogy hipnotizálják? Mi a csodának? Poirot előrehajolt. Madam, valószínűleg két kedve fogadná, ha azt mondanám, hogy ösztönös megérzése bizonyos tudatalatt észlelt tényeken alapul. Csupán annyit mondok tehát, hogy az általam javasolt kísérlet rendkívül fontos lehet arra a szerencsétlen fiatalemberre, Charles Leversonra nézve. Ugye nem utasítja vissza? És ki fog hipnotizálni maga? Egy barátom, aki, ha nem tévedek, ebben a pillanatban érkezik. Fékcsikorgást hallok kintről. Kicsoda ő? Egy bizonyos doktor Cezareit, a Harley Streetről. Rendes ember? Kérdezte félve. Nem sarlatán, madám. Nyugodtan rábízhatja magát. Hát, sohajtott Lady Estelle, szerintem ostobaság, de ha ragaszkodik hozzá, megpróbálhatjuk. Nem mondja senki, hogy akadályozom a munkájában.
Ezer köszönet, madam. Poirot kisietett. Néhány perc múlva bekísért egy derűs, gömbölyded arcú, szemüveges emberkét, aki igencsak megingatta Lady Estelle elképzelését arról, hogyan kell egy hipnotizőrnek kinéznie. Poirot bemutatta őket egymásnak. Nos, kérdezte derűsen Lady Estelle, hogyan kezdünk ehhez a bolondsághoz? Egész egyszerűen, Lady Estelle. Egész egyszerűen. Dőljön hátra, így. Helyes, helyes. Nem kell nyugtalankodnia. Egyáltalán nem vagyok nyugtalan. Szeretném látni, ki az, aki akaratom ellenére hipnotizálna. Dr. Fezzelét szélesen elmosolyodott. Igen, de ha beleegyezik, akkor ugyebár nem lesz akarata ellenére, mondta vidáman. Helyes. Empoirot eloltaná azt a másik lámpát? Lady Estelle, engedje elaltatni magát. Későre jár, maga álmos, nagyon álmos. Szemhéja súlyos, lecsukódik, lecsukódik, lecsukódik. Hamarosan, mélyen alszik. Így folytatta halk, megnyugtató, monoton hangon. Majd előrehajolt, és gyöngéden felhúzta Lady Estelle jobb szemhéját. Poirothoz fordult, és meggyőződéssel bólintott. Már alszik, mondta halkan. Folytassam? Legyen szíves! Az orvos élesen, parancsolóan szólt. Lady Estelle, ön alszik, de hall engem, és tud válaszolni a kérdéseimre. A panelgon mozdulatlanul fekvő alak, rezzenés nélkül halk monoton hangon válaszolt. Hallom magát, válaszolni tudok a kérdéseire. Lady Estelle, térjünk vissza arra az estére, amikor férjét meggyilkolták. Emlékszik arra az estére? Igen. Vacsoránál ülnek. Mondja el, mit lát és mit érez. A fekvő alak nyugtalanul mocorgott. Nagy gondban vagyok, Lili miatt aggódom. Ezt tudjuk. Mondja el, hogy mit lát. Viktor felhapzsolja az összes sózott mandulát. Olyan mohó. Holnap szólok Parsonsnak, tegye a tálat az asztal másik végére. Folytassa, Lady Estelle. Robert rossz kedvű, azt hiszem egyáltalán nem Lilyről van szó, hanem valami üzleti ügyről. Viktor furán néz rá. Beszéljen Mr. Trefusisról. Rojtos az inge, bal kézelője. Rengeteg pomádét ken a hajára. Szeretném, ha a férfiak nem kenegetnék magukat, tönkreteszik a bútorhúzatot a szalomban. Cezelét Poirotra nézett. A nyomozó intett, hogy folytassa. Vacsora után kávéznak. Írja le a jelenetet. Ma este jó a kávé, változó. A kávéfőzést illetően a szakácsnő erősen megbízhatatlan. Lili állandóan az ablakot nézi, nem tudom miért. Belép Ruben, a lehető legrosszabb hangulatban van, minden haragját szegény Mr. Trefusisra zúdítja. Trefusis a levélbontó kést szorongatja. A nagyobbikat, amelynek borotva éles a pengéje, erősen markolja. Csuklója egészen kifehéredik. Jaj, olyan erősen az asztalba vágja, hogy letörik a hegye. Úgy fogja, mintha tört akarna beleszúrni valakibe. Lám, most együtt mennek ki a szalomból. Lili a zöld estélyi ruháját viseli. Zöldben olyan csinos, mint egy lilium. Jövő héten tisztítóba kell küldeni a bútorhúzatokat. Lady Estelle, most egy kis szünetet tartunk. Az orvos összesúgott Poirotval. Azt hiszem megvan, mormolta. A levélbontókés miatt támadt az a meggyőződése, hogy a titkára tettes. Most térjünk át a toronyszobára, mondta Poirot. Az orvos bólintott, és ismét hangos, határozott hangon kezdte kérdezgetni Lady Estelle-t. Késő este van. A toronyszobában tartózkodik a férjével. Rettenetesen összevesznek, igaz? A fekvő alak ismét nyugtalanul mocorgott. Igen, rettenetesen. Rémes dolgokat vágunk egymás fejéhez. Ezzel most ne törődjön. Tisztán látja a szobát, a behúzott függönyöket, az égő villanyokat. A csillár nem világít, csak az asztali lámpa. Most ott hagyja a férjét. Jó éjszakánt kíván neki. Nem, túl mérges vagyok. Utoljára látta. Hamarosan meggyilkolják. Tudja, hogy ki gyilkolta meg. Igen, Mr. Trefusis. Miért mondja ezt? Kidudorodott a függöny. A függöny? Igen. Látta? Igen. Majdnem megérintettem. Egy férfi rejtőzött ott? Mr. Trefusis? Igen. Honnan tudja? A monoton hang most először habozik, mintha elvesztette volna a biztonságát. Én a levélbontókés miatt. Poirot és az orvos szeme ismét összevillant. Nem értem. Azt mondja, hogy a függöny kidudorodott? Valaki mögé bújt? A szemét nem látta? Nem. Abból gondolta, hogy Mr. Trefusis, ahogy azt a kést korábban megragadta? Igen, de Mr. Trefusis már lefeküdt, nem? Igen, igaz, a szobájába ment. Tehát nem lehetett az ablaknál a függöny mögött. Nem, nem, persze, hogy nem volt ott. Ő már korábban elköszönt a férjétől, nem? De igen. És maga nem látta újból? Nem. Rédi ezt felmocorgott, hánykolódott, halkan nyögdécselt. Kezd ébredezni, állapította meg az orvos. Azt hiszem, ennél többet nem tudom kihúzni belőle. Poirot bólintott. Az orvos Lady Estwell fölé hajolt. Maga ébredezik, mormolta lágyan. Hamarosan felébred. Még egy perc, és kinyitja a szemét. A két férfi várt. Lady Estwell egy idő múlva felült, és rájuk vámult. Szundikáltam? Igen, aludt egy kicsit, mondta az orvos. A Lady ránézett. Csinált velem egy kis hókusz-pókuszt. Mi? Remélem, jól érzi magát. Lady Estwell ásított. Álmos és fáradt vagyok. Az orvos felállt. Felküldetek önnek egy csésze kávét, mondta. Most magára hagyjuk. Mondtam valamit? Szólt utánuk Lady Estwell. Poirot visszamosolygott rá. Semmi fontosat, madam. Közölte velünk, hogy a szalonhúzatait ki kell tisztítatni. Így van. Ez kár volt elajtatni. Kedélyesen nevetett. Mi mást mondtam? Emlékszik-e, hogy aznap este Mr. Jeffersis egy levélbontó kést ragadott fel a szalomban? Kérdezte Poirot. Nem tudom, lehet, hogy így volt. Mondd be valamit önnek, hogy a függöny kidudorodott. Lady Estwell összevonta a szemöldökét. Mint a halványan emlékeznék rá, mondta vontatottan. Nem, elmúlt. És mégis. Nem hisz magát Lady Estwell, mondta gyorsan Poirot. Nem fontos, egyáltalán nem fontos. Poirot szobájába mentek. Azt hiszem, a magyarázat elég virágos. Nem kétséges, hogy amikor Sir Robin lehordta a titkárt, a maz szorosan megmarkolta a levélbontókést, és keményen uralkodnia kellett magán, hogy ne szálljon szembe gazdájával. Lady Estwellt a tudat szintjén Lily Margrave gondja foglalkoztatta, de tudatalattia észrevette és félre magyarázta a mozdulatot. Így támad benne a szilárd meggyőződés, hogy Sir Robin Jeffersy szölte meg. És most következik a függöny kidudorodása. Ez érdekes. Maga szerint a toronyszobai íróasztala közvetlenül az ablak alatt áll. Azon az ablakon van függöny? Igen, mami, fekete bársony függöny. És van-e elég hely az ablak mélyedésben, hogy valaki ott a függöny mögé bújjon? Szűkösen, de azt hiszem van. Akkor fennáll a lehetőség, hogy valaki odabújt, mondta lassan az orvos. De ha így van, nem a titkár volt, hiszen mindketten látták, hogy kiment a szobából. Nem lehetett Victor Estwell, mert Jeffersis kifelé menet találkozott vele, és nem lehetett Lily Margrave sem. Bárki volt, Sir Robin belépése előtt rejtőzött el. Maga elég jól felvázolta, hogy mi az ábra. Például mi a helyzet Naylor századossal? Lehet, hogy ő volt az, aki ott rejtőzködött? Minden lehetséges, ismerte el Poirot. Tény, hogy a szállodában vacsorázott, de nehéz pontosan megállapítani, hogy mikor ment el. Fél egy körül tért vissza. Akkor lehet, hogy ő volt, mondta az orvos. És ha így van, ő a gyilkos. Még van az indíték, és kéznél volt a fegyver. De úgy látom, hogy magának nem tetszik ez az ötlet. Nekem más elképzelésem van, vallotta be Poirot. Mondja csak, ha egy pillanatra feltételezzük, hogy maga Lady Estwell követte el a bűntényt, transzban feltétlenül elárulta volna? Az orvos füttyentett. Szóval erre akar kiukadni. Lady Estwell lenne a bűnös? Persze lehetséges. Nekem egy pillanatig eszembe se jutott. Igaz, ő volt az utolsó, aki Sir Robinnél járt, és utána már senki nem látta élve. Ami a kérdését illeti, hajlamos vagyok rá, hogy nemmel válaszoljak. Lady Estwell még transzban is erősen ellenállt volna a saját bűnösségére vonatkozó kérdéseknek. Minden másra igazat mondott volna, de ennél az egynél hallgatott volna. Ugyanakkor meglepő volt, milyen konokul kitartott amellett, hogy Mr. Jeffersis a bűnös. Értem, mondta Poirot. De én nem állítottam, hogy Lady Estwell követte volna el. Futó gondolat volt, semmi más. Érdekes eset, töprengett egy-két percig az orvos. Ha Charles Leverson ártatlan, oly sok más lehetőség vetődik fel. Humphrey Naylor, Lady Estwell, sőt, Lily Margrave is. Van még valaki, akit nem sorolt fel, mondta csendesen Poirot. Victor Estwell. Saját elbeszélése szerint a szobájában üldögélt. Nyitott ajtónál várta Charles Leversont, de erre csak a saját szava a tanúbizonyság, érti? Ő az a nehéz természetű fickó, akiről mesélt nekem? Igen, ő az, mondta Poirot. Az orvos felállt. Vissza kell mennem a városba. Ugye értesít majd a dolgok alakulásáról. Az orvos távozása után Poirot becsengette az inast. Egy csésze gyógyteát kérek, George. Meg kell nyugtatnom az idegeimet. Igenis, uram, azonnal elkészítem. 10 perccel később vézelgő csészét nyújtott át gazdájának. Poirot élvezettel szippantott a kellemetlen szagú gőzből. Kortyolgatás közben hangosan töprengett. A vadászat mindenütt a világon más és másként folyik.
Rókavadászatnál ember és kutya együtt fut. Kiáltoznak, rohannak, gyorsaság kérdése az egész. Magam nem vadáztam szarvasra, de tudomásom szerint ahhoz sok-sok hosszú órán át hason kell csúszni. Hastings barátom így mesélte. Kedves George, itt egyik módszert sem alkalmazzuk. Legyen mintaképünk a házi macska.